Takács Szabolcs, a miniszterelnökség Európai Uniós ügyekért felelős államtitkára, az aréna vendége. Az Ukrajnának nyújtandó vízummentesség az haladt valamit, vagy lekerült a napirendről?
Az Európai Unió és Ukrajna kapcsolata az egy nagyon érdekes fordulatot vett, és ez túl sok örömmel nem töltött el sem a magyar delegációt tegnap, sem a visegrádi országoknak a vezetőit, de általában a kelet-európai tagállamok vezetőit, beleértve mondjuk a balti országok vezetőit is. Ugye ami történt, hogy az Európai Unió néhány évvel ezelőtt, amikor Ukrajnában jelentős politikai fordulat történt, nagyon komoly társadalmi folyamatok kezdődtek el, ami aztán elindult egy olyan irányba, amely kiszélesedett egy nagyon súlyos biztonságpolitikai válsággá az országban. Az Unió akkor Ukrajnának különböző ígéreteket tett, azt is megígérte, hogy miután aláírja a társulási megállapodást és a szabadkereskedelmi megállapodást Ukrajnával, akkor egy perspektívát fog nyújtani Ukrajna számára.
Az emberek ezért tüntettek a Majdanon.
Az emberek annak idején ezért tüntettek a Majdanon, hogy ön is helyesen fogalmazott. Ahhoz képest most azt látjuk, hogy a tegnapi napnak az volt az egyik fő feladata, hogy továbbra is életben tartsuk ezt a megállapodást. Ismert, hogy az egyik uniós tagállamban, Hollandiában egy népszavazást tartottak erről a kérdésről 16 április elején, és azóta gyakorlatilag az ukrán-EU megállapodásnak a ratifikációja, tehát életbe léptetése teljesen megállt. A tegnapi napnak az volt a kérdése, hogy az uniós vezetők tudnak-e olyan döntést hozni, amely lehetővé teszi a holland parlament számára, hogy meghozza az elkövetkező hetekben azt a döntést, hogy a holland ratifikációval ez a folyamat lezáruljon, és valóban elindulhasson egy együttműködés Hollandia és Ukrajna, illetve bocsánat, az Európai Unió és Ukrajna között. Ezzel együtt, amit látunk, hogy az Európai Unió tulajdonképpen valódi perspektívát nem nyújt Ukrajna számára, se pénzügyileg nem kívánja támogatni az ország átalakítását, katonailag nyilvánvalóan nem tudja támogatni, mint hogy ez kiderült az előző években.
Most ez nem úgy hívjuk ezt, hogy cserben hagytuk őket?
Hogyha erősebben akarok fogalmazni, ezt is mondhatnám, hogy az Unió cserben hagyta Ukrajnát, és ez mindenképpen egy rendkívül szomorú fejlemény, hiszen végül is egy olyan országról van szó, amely mindig is az Európai Unió keleti szomszédja lesz, és tulajdonképpen egy olyan helyzetbe kerültünk most, hogy az Unió már arra sem képes, hogy az ukrán polgárok számára azt a lehetőséget megteremtse, hogy sokkal könnyebb körülmények között tudjanak utazni az Európai Unió területére, itt tudjanak különböző kapcsolatokat kialakítani, tehát legyen valamilyen nyugati perspektívájuk.
Mi történt? Emlékszem, az ukrán forradalmak idején vezető európai politikusok voltak a Majdanon. Személyesen biztatták az ukránokat.
Ezért is gondoljuk rendkívül álságosnak mindazt, ami számos uniós tagállamban történt. Ahogy ön is fogalmazott, ezt tulajdonképpen cserbehagyásnak is lehet hívni. Mi folyamatosan azt közvetítettük az egész válság során, hogy az Európai Uniónak nem arra kellene fókuszálnia, hogy a kapcsolatait minél bonyolultabbá és nehezebbé tegye Oroszországgal, hanem arra kellene fókuszálnia, hogy minden lehetséges módon támogassa az ukrán népnek a helyzetét, vagy a küzdelmét, hogyha akár így is fogalmazhatok. De amit látunk, hogy gyakorlatilag még azt sem tudjuk nekik megadni, ami az Európai Uniónak se pénzébe nem kerülne, se másmilyen különösebb áldozatot nem követelne meg tőle. Ukrajna nagyon komoly lépéseket tett annak érdekében, hogy teljesítse mindezt a feltételt rendszert, hogy a vízummentességi megállapodást aláírhassuk az országgal, de ez mindenképpen nagyon rossz üzenet. Nem csak az ukrán népnek, hanem általában mindenkinek a világon, hogy az Unió miután ígéreteket tett valamire, ezt vagy nem hajlandó teljesíteni, vagy nagyon vonakodva hajlandó csak teljesíteni.
Mindenkinek rossz üzenet, az oroszoknak jó üzenet, nem? Ha erősen lépnek fel, akkor meg tudják állítani Ukrajna közeledését az Unióhoz.
Hát az Unió szempontjából értem azt, hogy rossz üzenet, ami az Uniónak a megítélését illeti. Az egész történet Ukrajnával azt gondolom, hogy elég szégyenteljes.
az oroszokkal való szankciós politika az összefügg-e Ukrajnával, vagy ez egy teljesen külön kérdés?
Az a szankciós rezsim, amely jelenleg az Európai Unió részéről Oroszországgal szemben érvényben van, ez az ukrajnai válsághoz kapcsolódik, hiszen a szankciók mellett az uniós vezetők akkor azért döntöttek, mert megtörtént a krími félszigetnek az annexiója. A tegnapi uniós csúcson politikai döntés született egyébként arról, hogy Oroszországgal szemben ezt a szankciós rezsimet további 6 hónappal az unió meg fogja hosszabbítani. Egy olyan helyzetben került sor erre a döntésre, amikor a világnak egy másik területén, a Közel-Keleten, Szíriában, ezen belül Aleppóban nagyon súlyos eseményekre került sor. Egy olyan humanitárius katasztrófa alakult ki, amelyre az unió tegnap reagált. A nemzetközi diplomáciában is rendkívül szokatlan, erős nyelvezetű állásfoglalást tett egyébként az unió vezetése, az Európai Uniós tagállamok, nem csak a szíriai kormánnyal, az Assad rezsimmel szemben, hanem a szíriai válságban érintett Oroszországgal és abban közvetetten érintett Iránnal szemben is. Tehát a tegnapi tanácskozásnak a hangulata nem az volt, hogy az Oroszországgal szembeni szankciókat esetleg gyengítsük, hanem pont ellenkezőleg volt olyan tagállam, ami szeretett volna még egy komolyabb szankciós rezsimet bevezetni, egy hosszabb időtartamot, de végül is csak egy 6 hónapos hosszabbításra került sor. A magyar pozíció azt gondolom ebben is eléggé következetes és ismert. Tehát mi azt gondoljuk, hogy nem csak Ukrajna, hanem Oroszország is mindig is az Európai Uniónak egy nagyon meghatározó komoly szomszédja lesz. Ráadásul egy olyan ország, amely a nemzetközi kapcsolatok rendszerének egy meghatározó szereplője. Tehát az Európai Uniónak a célját azt nem szolgálhatja, hogyha kizárólag szankciókban tud gondolkozni, amikor az Unió és Oroszország viszonyáról beszél. Természetesen ezek a válságok, nagyon súlyos válságok, nem lehet figyelmen kívül hagyni a történéseket, de perspektívikusan az Európai Uniónak a saját jól felfogott érdeke miatt ki kell alakítani egy olyan együttműködési mechanizmust, amely egy sokkal pragmatikusabb és az együttműködésre fókuszáló rezsim lenne. Ami meglepő volt, hogy meghatározó uniós tagállamoknak a vezetői, mindenkülött a német kancellár, illetve a francia elnök rendkívül éles hangon ítélte el mindazt, ami Aleppóban történt. Ez természetesen érthető, hiszen egy nagyon súlyos humanitárius katasztrófáról van szó, és amikor egy ilyenről beszélünk, akkor nyilvánvalóan nem a politikai együttműködés a fókusz, hanem mindenképpen az elsődlegesség annak jár, hogy az emberek életét mentsük meg, hozzuk létre azokat a mechanizmusokat, ami alapján lehetővé válik az, hogy Aleppóból el tudjanak menekülni azok a civilek, akik érintettek voltak a harcokban. Ez zajlik, ezekben az órákban is zajlik ez a humanitárius menekítés, de ezzel együtt nagyon súlyos dolgok történtek Aleppóban. Ez azt gondolom, hogy senki nem akarja megkérdőjelezni. Ez nem jó Európának, és azt is látni kell, hogy mindazok a válságok, amik Európát körbeölelik, akár keleten, akár délen, közvetlenül befolyásolják mindazt, ami Európában történik. Nem csak a migránsválságról beszélek, hanem általában az unió helyzetéről, a gazdasági perspektíváiról. Tehát azért is fogalmaztam az elején úgy, hogy számos olyan válságokkal egyidejűleg megküzdenünk, külső és belső válságokkal, amely az unió helyzetét jelentős mértékben befolyásolják.
De az formálódik valahogy, hogy lehet az uniónak az ukránokkal is, meg az oroszokkal is pragmatikus kapcsolatokat fenntartani, amikor ők egymással fegyveres kapcsolatot tartanak?
Azt hiszem, hogy Ukrajnának is egy olyan megállapodásban kell gondolkoznia, amely rövid távon, középtávon már egy sokkal korrektebb és az együttműködés irányába mutató kapcsolatokat vizionál Oroszországgal. Oroszország mindig is szomszédja lesz Ukrajnának, és abban érdekelt, csak úgy, mint az Európai Unió, hogy ilyen nagy területtel rendelkező országgal egy pragmatikus, korrekt viszonyt próbáljon kialakítani. Azt hiszem, hogy ez nem csak hogy lehetséges, hanem az Európai Unió számára ez mindenképpen húsba vágó és az érdekeinket közvetlenül érintő kérdés. Azt is látni kell, hogy a globális gazdaságnak a folyamatai abba az irányba mutatnak, hogy a nagy gazdasági erőközpontok, ahol a világ meghatározó gazdasági folyamatai történnek, azok az Atlanti óceánnak a medencéjéből áttevődnek meghatározó módon a csendes óceán térségébe. Lefordítva ezt a hétköznapi nyelvre, az azt jelenti, hogy az európai gazdaságok, az Európai Unió, illetve az Európai Unió tagállamok a gazdaságai egyre kevésbé lesznek jelentős szereplői a globális együttműködésnek gazdasági értelemben. Az elkövetkező 10-15 évben, hogyha ez a trend így folytatódik, akkor nagyon kevés olyan uniós tagállam lesz már, amely a világ vezető gazdaságai közé fog tartozni. És hogyha az Unió a saját versenyképességét növelni akarja, akkor perspektívikusan együtt kell működnie azzal az Oroszországgal, amely egyrészt a gazdasági fejlődéshez szükséges olcsó energiát tudja biztosítani Európa számára, illetve az európai termékek és szolgáltatások számára egy komoly piaccal tud majd piacot tud jelenteni.
Nem kell attól félni, hogy megkíván még uniós területeket Oroszország, mondjuk a Baltikumban?
Ez a kérdés ez időről időre rendszeresen előjön különböző fórumokon, és különösen azon országok részéről, akik földrajzilag ebben leginkább érintettek, tehát a balti országokról beszélek, illetve az Észak-Európai Uniós tagállamokról. Ez egy másik olyan meghatározó kérdés volt, amelyről az uniós vezetők a tegnapi csúcs során véleményt cseréltek, nevezetesen az európai védelemnek a kérdése.
Közös haderő.
Az, hogy hogyan fogalmazunk, az nagyon fontos, mert szeretnénk azt elkerülni, hogy nehogy valaki úgy értelmezze, hogy ezek a javaslatok, ez a közös gondolkodás azt a célt szolgálja, hogy gyengítsük azt a biztonságpolitika együttműködést, amely Európa biztonságát az utóbbi 60 évben garantálta. Tehát nem a NATO ellen szól ez a közös gondolkodás, de azt is látni kell, hogy egyrészt az Európai Uniónak nem valamennyi tagállama tagja a NATO-nak, másrészt egy meghatározó NATO és EU tagállam, az Egyesült Királyság ki fog lépni az Unióból, harmadrészt az Egyesült Államokban egy olyan politikai vezetés kerül majd hatalomba néhány héten belül, amely előzetesen már jelezte, hogy azt várja el az európai NATO szövetségesektől, hogy saját maguk is kicsit többet tegyenek a biztonságok érdekében. Én azt gondolom, hogy egyébként ez egy korrekt elvárás. Az európai embereknek azt meg kell érteniük, hogy a biztonságnak van ára, tehát az európai tagállamoknak sokkal jelentősebb mértékben kell a saját védelmi kapacitásaikat növelni. Jelenleg, amit látunk, hogy az uniós tagállamoknak a védelmi képessége az rendkívül szertágazó, óriási különbségek vannak tagállamok között, tehát közös felelősségünk és közös érdekünk az, hogy jelentős mértékben ruházzunk be a saját védelmünkbe, létrejöjjenek olyan védelempolitikai mechanizmusok, amelyek lehetővé teszik azt, hogy az Unióban legyen olyan haderő, legyen egy olyan közös irányítású védelmi rendszer, amely egy gyors reagálású képességgel bíró rendszer, és a különböző biztonságpolitikai típusú kihívásokra gyors választ tud adni.
Uniós irányítás alatt, vagy nemzeti irányítás alatt?
Nézze, ez egy nyilvánvalóan rendkívül érzékeny kérdés, mert minden tagállam abban érdekelt, hogy a saját védelmi kapacitásairól, a saját védelméről, biztonságáról önállóan tudjon dönteni, de ezt nyilvánvalóan külön sokkal nehezebb megtenni. Tehát egy olyan együttműködésben vagyunk érdekeltek, amelyek egyrészt jelentős mértékben növelik a védelmi képességeket, és közelebb hozzák egymáshoz a NATO, illetve az Európai Unió tagállamait, úgy, hogy egyébként nem teremtünk semmiféle duplikációt a NATO számára, tehát mindenképpen egy NATO struktúrához illeszkedő, azzal szintetizáló védelmi kapacitásfejlesztésről kell, hogy beszéljünk. Ez mindenképpen üzenet lenne mindazok számára, minden olyan szereplő számára, amelyek abban érdekeltek, hogy az Unió gyenge maradjon, illetve védtelen maradjon. Beszéljünk akár kormányokról, beszéljünk akár olyan bűnszervezetekről, amelyek rendkívüli nagy kihívással állítják az Uniót, például a migránsoknak a csempészetében érintett nemzetközi bűnhálózatokról, vagy beszélhetünk akár olyan terrorista csoportokról is, amelyek a hétköznapokban veszélyeztetik az uniós polgároknak a biztonságát.
De ez akkor nemzeti szinten is azt jelenti, hogy komoly hadseregfejlesztést kell csinálni technikában, létszámban, képességben is, Magyarországon is.
Mindenképpen azt jelenti, azt gondolom, hogy
ez
mindenhol.
Ez a közeli jövőben?
Ezt a közeli jövőben kell megtenni. Az uniós vezetők tegnap arról döntöttek, hogy 2017 első fél évében azokat a terveket már tovább pontosítják, konkretizálják, amelyek abba az irányba mutatnak, amiről az előbb beszéltem. Az uniós vezetők valamikor majd a jövő év közepén várhatóan a 17 júniusi uniós csúcson fognak erről ismét érdemben beszélni. Remélhetőleg akkor már egy olyan értékelést is meg tudnak tenni, amely konkrétumokat is tartalmaz. És hát nem szabad azt sem elfelejteni, hogy NATO tagállamként valamennyi NATO tagállamnak egy kötelezettsége az, hogy a védelmi kapacitásait a GDP 2%-ára hozza fel.
Mi még nem hoztuk fel.
De megszülettek már azok a döntések a kormány részéről, amelyek az elkerkező években egy olyan mértékű védelmi kapacitás növelést vetítenek előre, amely mindenképpen ebbe az irányba hat.
Rezsicsökkentés valóban veszélyben van, ez a kormánynak rendkívüli politikai sikert hozott az elmúlt években.
Hát nézze, itt nem az elsődlegesen fontos, hogy a kormánynak milyen sikert hozott, meg milyen sikert nem hozott, hanem azt látjuk, hogy itt több százezer magyar családnak a helyzetéről van szó, és azt gondolom, a rezsicsökkentés az mindenek előtt az embereknek az életét tette könnyebbé.
Nyilván ezért hozott sikert?
Nyilván ezért hozott sikert, de az elsődleges cél az volt, hogy az emberek jobb körülmények között tudjanak élni, több pénz maradjon meg a háztartásokban, és ez egy másik olyan elvi kérdés, mint például mondjuk a nem ide tartozó kötelező kvóta kérdés, amelyben a kormánynak világos elvi álláspontja van, és ebben az álláspontjából nem kíván a közeljövőben sem engedni. Tegnap döntés egyelőre nem született, de mindenképpen aggasztó jelnek tekintjük azt, hogy abba az irányba próbálják vinni néhányan az uniós együttműködést, hogy megtiltsák a tagállamok számára azt, hogy egy hatóságilag szabályozott energiaárrendszert működtessenek. Ez érdemben veszélyeztetni a rezsicsökkentésnek a kérdését. Tehát a magyar kormány számára ez egy elvi kérdés, bocsánat, és nem egy kiinduló tárgyalási alap. Nem csak Magyarország érintett ebben, vannak más uniós tagállamok is. Amiről ugye beszélünk, hogy ne kerülgessük a forró kását, az az energiauniónak a terve, amelyet mint terve egyébként elviekben Magyarország is tud támogatni, de úgy gondoljuk, hogy mielőtt egy energiaunióról tudunk beszélni, mindenek előtt meg kell teremteni azokat a feltételeket, hogy valamennyi érintett uniós tagállamnak azonos esélye legyenek, ami az energiaforrásokhoz, az energia útvonalakhoz történő hozzáférést jelenti. Ezek a viták, ezek még nem zajlottak le. Várhatóan 17 márciusában, amikor lesz ismét egy uniós csúcs, ez a kérdés már konkrétabban is napirenden lesz, most egyelőre csak elvi irányokat határoztak, meg elvi döntéseket hoztak meg, de ebben mi már látjuk a veszélyt. Mi azt gondoljuk, hogy az uniós tagállamoknak továbbra is joguk kell, hogy legyen, és ehhez ragaszkodni fogunk, hogy a saját energiaszerkezetüket ők határozzák meg, a saját energiamixüket ők határozzák meg, tehát ebben semmiféle központi uniós döntéshozatalt nem tudunk elfogadni.
Ki lehet maradni az energiaunióból?
Hát természetesen ez is egy bonyolult kérdés, mert az energiahálózatok összeköttetése miatt nyilvánvalóan ez egy együttműködést
feltételez. Már fizikailag össze vannak kötve.
De azt is látni kell, hogy nyilvánvalóan a földrajzi elhelyezkedés és az energiaforrásokhoz való hozzáférés tekintetében minden uniós tagállam különböző helyzetben van. Tehát nem lehet olyan egységes szabályozást megfogalmazni, amely minden tagállamra ugyanúgy érvényesíthető, hiszen mindenki teljesen más helyzetben van az energiához történő hozzáférés tekintetében. Tehát egy olyan rendszert kell teremteni, amely korrekt és valamennyi uniós tagállamnak a helyzetét lehetővé teszi. Én azt gondolom, hogy az energiaunióknak a célja egy dolog lehet, hogy egy energiabiztonsági rendszert hozzon létre, tehát folyamatosan biztosítsa azt, hogy az energiaellátás az zavartalan lesz, és ez az energia az olcsó legyen. És ebben külön-külön meg kell vizsgálni az egyes uniós tagállamoknak a helyzetét. Tehát ebben a magyar kormány egészen biztosan az elkötkező egy évben és azt követően is nagyon határozott álláspontot fog képviselni.
Kaptak-e arról tájékoztatást, hogy mi történik most Olaszországban a népszavazás és a kormányváltás után? Milyen állapotban vannak, milyen védelmi képességük van? Ők egy jelentős tranzitútvonal.
Olaszországban ugye volt egy népszavazás a közelmúltban, amely eredményeként a miniszterelnök lemondott, és a tegnapi uniós csúcson már az új miniszterelnök, aki közelmúltig a kormány külügyminisztere volt, Gentiloni úr képviselte az olasz kormányt. Nyilvánvalóan egy nemzetközi diplomáciában, politikában jártas emberről van szó, pontosan ismeri az uniós kihívásokat, és hát nyilvánvalóan azt is tudja, hogy Olaszországtól azt várja az unió többi tagállama, hogy működjön együtt minden tekintetben abban, hogy az uniónak a gazdasági helyzete az ne rosszabbodjon, hanem javuljon. Nehéz megítélni azt, hogy éppen milyen helyzetben van az olasz bankrendszer, vannak nagyon aggasztó jelek, de én nem szeretnék arról beszélni most, hogy Olaszországban mi van, nem az én dolgom, hogy megítéljem
az a döntéseket. Gentiloni úr optimistának tűnt?
Hát nézze, ezekben a kérdésekben, amikor megnyilvánult, részben optimistának tűnt, részben pessimistának tűnt, hiszen Olaszország egy nagyon nehéz helyzetben van a migráció tekintetében, és senki nem kérdőjelezi meg, hiszen az egyik olyan ország, amely legnagyobb mértékben érintett. Most úgy látjuk, hogy a korábbi időszakhoz képest, amikor nem csak Afrikából érkező migránsok jöttek Olaszországba, akkor az országot általában tranzitországnak, tranzitútvonalnak használták. Egyre nagyobb viszont most azoknak a migránsoknak a száma, akik olyan afrikai országból érkeznek, akik számára Olaszország egy célországgá válik. Tehát valamit kezdeniük kell azzal, hogy ha el akarják kerülni, hogy minél több illegális migráns jöjjön be az országukba, akkor minél előbb teremtsük meg azokat a feltételeket, amiről a beszélgetés elején beszéltünk, tehát hogy vissza tudjuk vinni Afrikába a migránsoknak a jelentős részek, akik illegálisan tartózkodnának egyébként itt.
A britek hogy vesznek részt most az Európai Unió munkájában, miután az már világos, hogy kilépnek, de még jó ideig tagok egészen a kilépés pillanatáig?
A britek a korábbi ígéretükhöz képest mindaddig, amíg az unió tagállamának minősülnek, addig magukra nézve kötelezőnek tartják mindazokat az előírásokat, amik valamennyi tagállam számára kötelezőek, tehát mind a jogok, mind a kötelezettségek tekintetében egy teljes jogú uniós tagnak minősülnek.
Az unió jövője szempontjából releváns kérdésekben még beleszólnak?
Beleszólnak természetesen, tehát van véleményük, hát nyilvánvalóan egy ilyen jelentős országnak, amely nem csak Európában, hanem az egész világon is, tehát globális összefüggésben is a világ egyik legjelentősebb gazdasága, egy komoly katonai potenciálra rendelkező ország, és hát mi nagyon reméljük azt, hogy miután a britek kilépnek az Európai Unióból, ők továbbra is egy nagyon szoros együttműködésben lesznek majd az unióval. Egyébként ez a magyar kormánynak az álláspontja, hogy mi abban vagyunk érdekeltek, hogy egy olyan korrekt kilépési tárgyalás történjék meg a britekkel, amely eredményeképp majd egy fair együttműködés fog kialakulni. Mi ezt úgy fogalmaztuk meg, hogy mi egy fair Brexitben vagyunk érdekeltek, és hát a földrajzi adottságokból fakadóan is nyilvánvalóan Európából nem tudnak kilépni, hiszen európai ország marad továbbra is az Egyesült Királyság, azzal együtt, hogy nyilvánvalóan a történelmi múltjukból fakadóan van egy nagyon komoly nemzetközi együttműködési hálózatuk az angolszász országokkal, az Egyesült Államokkal, Ausztráliával, Új-Zélanddal, általában a brit nemzetközösséghez tartozó országokkal történelmileg van egy nagyon komoly kapcsolatrendszerük. Ezeket majd feltöltően tudják kamatoztatni nem csak a politikai együttműködésben, hanem a gazdaság együttműködésben is, de ezzel együtt én azt gondolom, hogy a briteknek is az az érdeke, hogy mind politikailag, mind gazdaságilag egy nagyon szoros kapcsolatok fűzzék majd őket az Európai Unióban maradó többi tagállamhoz. Ehhez az is kell egyébként, hogy egy olyan megállapodás jöjjön létre, amely nem gyengíti az európai integrációnak a vonzóságát. Tehát, hogyha lefordítom, akkor mi abban vagyunk érdekeltek, hogy azért világos jelei legyenek annak, hogy mit jelent az, hogyha egy tagállam úgy dönt, hogy kilép az Európai Unióból.
Tehát, hogy bent egy kicsit azért még jobb, mint kint, és ezt mindenki így lássa.
Én azt gondolom, hogy ebben vagyunk érdekeltek, igen. Tehát, hogy bent egy kicsit még mindig jobb, mint kint, de itt is különböző országokról beszélünk. Nyilvánvalóan egy Egyesült Királyság, vagy Nagy-Britannia, akármilyen néven is illetjük ezt az országot, más potenciállal bír, mint mondjuk egy kisebb ország, legyen szó akár mondjuk valamelyik balti országról, vagy akár Magyarországról, tehát a lehetőségeik is nyilvánvalóan mások, de természetesen abban vagyunk érdekeltek, hogy az unió együttműködése az erősebb legyen. Mi ezt mindig is elmondtuk, hogy mi nem abban vagyunk érdekeltek, hogy az uniót gyengítsük. Pont ellenkezőleg mi egy erős, versenyképes Európai Unióban vagyunk érdekeltek. Ehhez meg kell erősíteni az Európai Uniónak a védelmi kapacitásait. Olyan külpolitikát kell folytatnia, amely a számára fontos gazdasági partnerekkel egy előremutató, pragmatikus, korrekt megállapodást eredményez, és amely érdemben növeli az unió gazdasági versenyképességét, az uniós tagállamoknak az önálló versenyképességét, de az egész együttműködés versenyképességét. És ebben az is fontos, hogy a britekkel szemben ne egy büntető jellegű filozófiában gondolkozzunk, hanem abban, hogy ha már így döntöttek, akkor a célunk az legyen, hogy egy szoros együttműködés alakuljon ki egy ilyen komoly ország és az Európai Unió között.
Köszönöm szépen a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Takács Szabolcs, a miniszterelnökség Európai Uniós ügyekért felelős államtitkára volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Fekete Szalóki Zoltán felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.